Akkor Isten hozott mindenkit ma este. Folytatjuk a második lakásbeli utunkat, és melynek szeretnék nagyon a mai napon, melynek végére szeretnék pontot tenni a második lakásra, hogy átmehessünk a várva várt izgalmatos harmadikba. Nem merek ilyen ígéretekbe bocsátkozni, de azért megpróbáljuk befejezni a mai napon. De azért, na, menjünk is bele már is egyből. 9. pontnál tartunk, amikor ugye is mondtuk, hogy Teréz újra felhívja a figyelmünket, hogy az Istennel való kapcsolatban nekünk is dolgozni kell, tehát nem csak ő dolgozik értünk, nem csak kérni kell az ő kegyelmeit, hanem dolgozni kell magunkon. És ugye múltkor ezt próbáltam kiemelni, de aztán még többet gondolkodtam ezen. Ugye mi is, amin dolgozunk magunkon, ugye az erényeken dolgozunk, az erényeinken dolgozunk, és itt keresztes Szent János jön a segítségünkre, majd egyszer őt is fogjuk venni, aki azt mondja, hogy az erények virágait azt a lélek és Isten együtt fűzik. Ilyen költői képpel fejezi ki magát, de az erények virágát ketten csinálják, ketten fűzik ezt a virágot. Isten és az ember. Miről szól ez? Egy erényt kialakítani, én vagyok hivatva és az Isten együtt. Tehát egy erényt bennem, ami nekem kéne, azt én is csinálom magamban, én is dolgozok azért az erényért magamban, és Isten is dolgozik érte. Tehát látjuk, tehát ez azt a hibát kerüli el, mikor azt mondjuk, hogy a lelki élet csak rajtam múlik, és csak nekem kell kialakítani mindent Isten segítsége nélkül, azért megjegyzem, ez a ritkább, mert sokkal inkább hajlunk arra a kényelmesebb megoldásra, hogy Isten add meg nekem azt az erényt. Add meg nekem, hadd alakuljon ki bennem így minden munka nélkül, minden csoda folytán. És akkor még viszítjük a fogyasztói társadalmat, amikor ez keresztény fogyasztói társadalom olyan vallásos dolgokkal leüntve, hogy csak na. Tehát, hogy mi megy a fogyasztói társadalomban, áldozat és ráfordítás nélkül akarok például lefogyni. Például, tegyük fel. Nem ezek a reklámok, minél kevesebb áldozattal ehetsz, amit akarsz, és ha csak ezt a tablettát beveszed, akkor le fogsz fogyni. Nem? Ugye pontosan erről van szó. Hogy ugyanez megy a kereszténységbe, amikor azt mondjuk, hogy én el akarom kerülni a munkát magamon. El akarom kerülni az áldozathozatalt, magam részéről inkább csak kéregetem, hogy az Isten ezt adja meg, meg azt adja meg. Ez a könnyebbik út. És éppen ezért nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy nekünk is meg kell tenni az ő a saját részünket, és ő is megteszi értünk. Lehet, hogy akkor a pótszékekre szükség lesz, így van, mert készültünk, tehát jó cserkész mindenre készül. Szerintem nyugodtan hátra is lehet. Itt is vannak pótszékek nyugodtan. Lehet ezeket a székeket jobb lesz majd hátul elhelyeznünk, hogy így. Jó. Egyelőre jó. Köszönjük szépen. Igen. Szóval, no és akkor a 9. pontban, ugye a második lakásnak a útja során, igen, akkor a székeket jobb lesz, hogyha elvisszük.
Ez a biztos. Ez a jó.
Így van. Egész nyugodtan. Szerintem jobb lesz, hogy ezeket is már is oda tesszük. Aha. És akkor mindenki tud válogatni pócékből. Nem vagyunk egy mikroszkóp színpad, tehát ez már látszik, hál' Istennek. Tehát... Nagyon jó. Úgy. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tehát, 9. pontunkban nagyon fontos mondatokat találunk Teréztől a második lakásnak a lényege kapcsán. És ugye azt mondtuk, hogy a második lakásban igyekszünk előre menni minden viszontagság ellenére, igyekszünk a szárazság, a nehézségek ellenére kitartani. Teréz mit mond? Ne csüggedjetek, ha néha elestek, és ne adjátok fel a továbbhaladást, mert Isten ezt a bukást is jóra fordíthatja. Na most ez a nagyon fontos hozzáállásunk a második lakásban, és ugye mondtuk, hogy nem az a probléma, hogy gyengék vagyunk. Nem az a probléma, hogy elesünk, az lenne a legnagyobb probléma, hogyha úgy maradnánk, illetve hogyha visszafordulnánk. Tehát Teréz azt mondja, hogy ne csüggedjetek el akkor, hogyha gyengék vagytok, és ezen az úton, ebben a harcban néha elestek. Nem az a probléma, hogy elestek. Az lenne a baj, ha visszafordulnánk Egyiptomba. Az lenne a baj. Tehát ugye Egyiptom és az ígéret földje között megyünk a sivatagba, és a nép, emlékszünk a zsidó népre, sokszor lázadozott. Sok bűnt követett el. Sokszor már oda volt meg vissza, de mégis haladtak előre. Mózes volt nekik ott az a szegényke, akiknek nagyon kellett őket tartani, hogy bírjátok ki, mert meglátjátok, hogy elérkezünk az ígéret földjére. A misztikusok ezek a mózesek nekünk, akik azt akarják bennünk kialakítani, hogy kibírjuk ezt az utat, és fel ne adjuk. Tehát nem az elesés a baj, nem a gyengeség a baj, nem az a baj, hogy néha rossz döntéseket hozunk, és néha elveszítjük a fejünket, hogy néha az érzelmeink túlságosan átveszik felettünk a kontrollt, nem ez a baj. Az lenne a baj, ha ennek kapcsán elcsüggednénk, visszafordulnánk, és feladnánk az egészet. Vissza Egyiptomba, a régi pocsolyába, melyet azért még ismerek. Ez lenne a legnagyobb baj. Ezért mondja Teréz, ne csüggedjetek, ha néha elestek ezen az úton. És ne adjátok fel, mert Isten ezt a bukást is jóra fordíthatja. És ez egy másik, gyönyörű, tiszta Isten képből fakadó tételmondat, hogy Isten hogy áll a bűnhöz, a bűnből, ha már egyszer van, kihozza belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Ez Isten hozzáállása a bűnhöz. Tehát jönnek megint a negatív Isten gépek, hogy Isten utálja a bűnt, meg gyűlöli a bűnt, és így utálkozva elfordul a bűntől. Persze, hogy Isten nem akarja a bűnt, de ha már egyszer az ember szabad, szuverén akaratából rossz döntést hozott, akkor Isten nem ül a romokon siránkozva, nem fordítja el a fejét utálkozva, hanem ha már egyszer rossz döntés volt, hozzunk ki belőle azt a legtöbb jót, amit csak ki lehet hozni. De ez lehet magunk felé is a hozzáállásunk. Tehát amikor mi úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, bűnkövettünk el, rossz döntést hoztunk, igen, ülhetünk a romokon, siránkozva, vagy azt mondjuk, hogy fölállunk, és akkor kihozzuk a legtöbb jót, amit csak ki tudunk hozni ebből a sajnálatos eseményből, ha már egyszer megtörtént. Értjük? Tehát, hogy eztán mondtam ezt a példát, hogy a földrengésben összeomlott ház romjain én ülhetek napestig. Egész életem végig sírhatok rajta, hogy miért dűlt össze. Valószínű azért, mert nem építették elég stabilra. Vagy azt is csinálhatom, hogy fölkelek és építek egy stabilabb házat, amit a legközelebbi földrengés már nem fog elvinni. Ugyanígy, amikor gyenge voltam, bűnt követtem el, érdemes minél hamarabb fölállni, minél hamarabb fölkelni, és azt mondani, jó, akkor építek egy erősebb belső lelki hozzáállást. Igen, most már egy dologra jobban fogok figyelni, most már másképp állok valamihez. Tehát fordítsunk, hozzunk hasznot, fordítsuk hasznunkra a bűneinket is. Ahelyett, hogy most lelki furdalunk miatta, meg most állandóan ostorozzuk magunkat miatta, jó, persze, van ennek egy pszichológiai része, az is kell néha. De végső soron azt csináljuk, amit az Úr csinál. Hozzuk ki belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Isten kihozza a rosszból is a jót. Természetesen ehhez nem kell a rossz. Tehát nem kell, hogy megtörténjen a bűn ahhoz, hogy valami jó fakadjon ebben a világban. Természetesen nem kell. De ha már egyszer megtörtént, akkor legalább legyünk olyan logikusak, legyünk olyan okosak, legyünk olyan bölcsek, hogy siránkozás helyett inkább kihozzuk a gyengeségeinkből is azt a legtöbb jót, amit ki lehet. Ne azért siránkozzunk, mert gyengék voltunk, hanem adjunk hálát azért, amit megtanultunk abból a bukásból. Megtanultam, hogy aha, itt nekem vigyázni kell. Megtanultam, hogy aha, itt vannak dolgok, amikkel még dolgoznom kell magamon. Lehet a bűnöm előtt, vagy a rossz döntés előtt nem is tudtam, hogy ezen a területen az életemben dolgoznom kell. És most a napnál világosabb, mert nagyon elszúrtam a dolgot. Így van. És akkor most már figyelhetek jobban önmagamra. Hozzam ki a legtöbb jót a rosszból. Ehhez nem kell a rossz, de ha már egyszer megtörtént, legyek annyira logikus, hogy kihozom belőle a legtöbb jót, amit csak ki lehet. Teréz még így folytatja. Lehet-e nagyobb rossz annál, mint hogy nem a saját otthonunkban vagyunk? Megint ez az otthon téma, hogy ő a legnagyobb rossznak az életben azt tartja, amikor az ember nem él belül, azaz nem vettük birtokba ezt a belső várkastélyunkat, ezt a belső otthonunkat, ahol Krisztus 100%-osan lakik. Teréz azt mondja, hogy a legnagyobb rossz ezen a földön, ezen a belső világon kívül élni, Azaz, nem megtalálni a békét itt belül, nem megtalálni a nyugalmat és a stabilitást itt belül, hanem kívül keresni ezeket, ahol ezek végső soron igazából maradéktalanul nincsenek meg. Ezt a harmadik lakás kapcsán fogjuk majd venni, hogyha kívül keressük a békét, a biztonságot, az önbecsülés, stb., akkor ezeknek ott igazából csak az illúzióját találjuk meg, vagy csak ideig, óráig tudják nekünk biztosítani a külső dolgok, a békét és a biztonságot. Legyenek azok a legszakrálisabb, vallásosabb dolgok is, akkor se tudják nekünk biztosítani a békét és a biztonságot, ha azokban bizakodunk. Ellenben, ha felfedezzük ezt a belső várkastélyt, ha felfedezzük a lelkünkben lakó Krisztust, akkor ezt a békét és ezt a biztonságot egyre inkább maradéktalanul megtaláljuk. Így írja Teréz ugyanezt, béke, béke nővéreim, mert higgyetek nekünk, nekem, ha ez nincs meg nekünk, mármint a béke, és nem törekszünk rá tulajdonházunkban, nem találjuk meg az idegenekében. Jaj, de szép, ugyanerről van szó. Tehát ezt az otthon létet, hogy én biztos vagyok, otthon vagyok, ugye ezzel kezdtük az egész kurzust, hogy meg kell tanulnunk Istennel otthon lenni. Hogy ez az, mikor van az ember otthon? Amikor valahol vagyok, ahol szeretnek, valahol vagyok, ahol önmagam lehetek, az az otthonom. Ahol nem kell senkinek megfelelnem, nem kell állarcokat hordanom, mert otthon vagyok egy helyen. De ezt a végső otthont, amelynek a földi otthon is csak képe, ezt itt belül hordozzuk. És ezt az otthon létet nem találjuk meg igazából sehol máshol. Mi következik ebből, mondja Teréz, ha nem törekszünk erre tulajdonházunkban, a békére, akkor azt nem találjuk meg idegenekében. Fantasztikus mondat, ugye ez arról szól, hogy ha itt belül nem vagyunk rendben, akkor semmilyen külső dolog nem tudja megadni a békét. Amikor belül valaki nincs a helyén, akkor kezd el mutogatni a környezetére és a világra, hogy ők a hibásak azért, hogy én boldogtalan vagyok, és nincs meg a békém. Tehát aki bizonytalan magában, aki bizonytalan ebben a belső békében, akinek ez nincs meg itt belül, az fogja elkezdeni másokon ezt számon kérni, az fogja ezt elkezdeni kicsikarni a másiktól, az fog mindenféle pótszerhez és pótcselekvéshez nyúlni, csak hogy ideig, óráig úgy érezzem, mintha ez a béke meg lenne. Értjük? Ezért végtelenül fontos, hogy az ember belül rendben van-e. Hogy itt belül tudom-e, hogy ki vagyok én, tudom-e, hogy Krisztus itt él bennem, tudom-e, hogy ő szeret engem, mert ha ezeket tudom, akkor mire leszek képes, akkor mindenhol meg fogok tudni lenni. Ha belül valaki rendben van, akkor az nem fog mutogatni kívülre, hogy honnan jön nekem a boldogtalanság. Aki belül rendben van, az mindenhol és mindenkivel képes meglenni. Csak aki bizonytalan belül, az nem képes meglenni mindennel és mindenkivel. Azok keresik valahol máshol, valahol kívül az elfogadottságot, a biztonságot, és ahol az végső soron nem lesz meg, mert csak itt fedezhetjük fel itt belül. És akkor ennek a pontnak a végén Teréz újra ezt a mottót, a második lakás mottóját mondja, gondoljátok meg, rosszabb visszaesni, mint elesni. Köszönja. Rosszabb visszaesni, mint elesni. Csodálatos. Tehát ez a lelki életi haladásunk egyik legfontosabb kulcsa. A lelki életben a kulcs nem a siker vagy a sikertelenség. Tehát nem akkor haladok a lelki életben, amikor minden tühtig, csodálatosan sikerül, és nem követek el hibát. Ez megint egy emberi verzió, ugye akkor haladok például egy karrierben, akkor haladok munkahelyi elfogadottságban, hogyha minden tökéletesen csinálok, mert ha nem, akkor repülök. A lelki életben, hála jó Istennek, nincs így. Nem erről van szó. Lehet gyöngének lenni, lehet sikertelennek lenni, nem az a lelki élet, a boldog lelki élet kulcsa, hogy hányszor hibázok és hányszor nem. Nem ez a kulcs. Az a kulcs, hogy el vagyok-e, elhatároztam-e magam. El vagyok-e határozva. de úgy keményen, hogy hatodik haszakad, én megyek előre. Hatodik haszakad, én Krisztusra tekintve járom az utamat, teszem a dolgom, bármennyire nehéz is most, nem akarok megállni a második lakásban. Ez a boldog lelkiélet, a sikeres lelkiélet kulcsa, ez az elhatározottság, amely második lakásnak ugye az erénye és a gyümölcse. Sokkal rosszabb visszaesni, mint elesni. Nem az elesés a baj. Nem az a baj, hogy gyengék vagyunk néha. Hanem az lenne a legnagyobb tragédia, hogyha a gyengeségeink miatt visszafordulnánk. Ahogy Avilai Teréz ezt az önéletrajzban úgy hívja, hogy a hamis alázat. A hamis alázat, amire a gonosz lélek őt rávette, még a megtérés előtti években, amikor Teréz 2 darab évre azt a belső személyes imát totálisan elhagyta. Jó, a megtérés előtti években még nem volt olyan intim neki az a belső imádsága, az a csendes együttléte Jézussal, de azért próbálkozott vele. De volt 2 év, azt mondja, amikor ő csak eljárt a kórusra, eljárt a kápolnába, eljárt a templomba, és elmondta az imát a nővérekkel együtt. Mert azt mondja, az könnyű, ott nem kell nagyon beleadni magam, ott úgy tűnik, mint hogyha vallásos lennék úgyis. És 2 évig feladta Jézusnak a személyes megszólítását. Nem szólította meg őt. Miért? Mert azt mondja, hogy ha ennyire szerencsétlen vagyok, ha ennyire nem tudok az övé lenni, akkor nem logikusabb inkább hagyni a vele való kapcsolatot, hiszen hát állandóan szomorúságot okozok neki. És azt mondja, hogy ez a sátán hazugsága volt, ez a hamis alázat. Amivel azt mondta Teréznek, hogy ha te ilyen rossz vagy, akkor te most hogy mehetsz Isten közelébe? És Teréz ezt 2 évig elhitte. És élete végéig siratta ezt a 2 évet, amíg ezt a bődület nagy hazugságot elhitte. Mert hát igen, be kell jönnie az evangélium Isten képnek. Pont azért, mert nem megy, pont azért, mert nem sikerül, ezért szaladok az Istenhez. Pont ezért. Nem elfutok tőle, mert éppen nem sikerült valamit megcsinálnom. Tehát rosszabb visszaesni, mint elesni. Ha az ember elesik, de fölkel és megy tovább, nincs semmi baj, sőt ebből még akár hasznot is húzhat. Ez nem kötelező persze elesni, de ha már egyszer elestünk, húzzunk belőle hasznot, amennyire csak lehet. 10. pontban csak nagyon röviden, itt egy kicsit már ilyen témától független mellékvágány van, de nem baj, mondd egy ilyet, hogy véleményem szerint nagyon hasznos dolog tapasztalt emberekkel beszélni erről. És csak azért emelem ki, mert Teréznél nagyon-nagyon fontos a belső lelki tapasztalatok valakivel való megosztása. Tehát, hogy nem járhatjuk ezt az utat, totálisan egyedül, nagyon fontos, hogy amit én belül megélek, azt meg tudjam osztani valakivel. Tudjak róla egy húsvér emberrel beszélni, hogy mi zajlik bennem. Ha ez Teréznek nem lett volna meg az életében, akkor ő valószínűleg nem tudta volna beteljesíteni a küldetését. Tudjuk, Teréznek egy egész háremje volt gyóntatókból meg lelkivezetőkből. Tehát jezsuita, ferences, domonkos, világi pap, laikus ember, bocsánat, nem csak papokkal vetette körül ám magát. A lelki vezető az nem csak pap lehet. A gyóntató az igen. De a lelki vezető, a lelki gondozó, az, akivel megbeszélem a belső ügyeimet, testvérek, ez nem csak pap lehet az illető. Tehát Teréznek magának volt világi, laikus barátja, akivel ezt végig beszélte. Pappal is, szerzetessel is, meg világival is. Tehát Teréz több szem többet lát alapon, a dolgait megbeszélte mindig. És hát ezért mondom, hogy talán az életünkben, hát ha akad egyetlen egy olyan ember, hát ha, akivel azt mondjuk, hogy van egy olyan típusú bizalmunk, hogy neki megmerek nyílni mindenről, amit élek ott belül, és azt is tudom, hogy ő ezt bizalommal fogja hallgatni, és esetleg még mond is hozzá valamit. Ilyen szempontból mi is válhatunk egymás lelki vezetőivé, tudjátok. Tehát igen, nyilván föltételezzük az atyáknál, a papoknál, hogy ők tanulnak lelkivezetést, meg teológiát, és akkor válaszolnak kérdésekre, ez mind rendben van, de azért ezt a fajta lelki segítést ne szűkítsük le megint csak csupán a szerzetesek és a papok személyére, akik teszik a dolgukat ebből a szempontból, de egymást is egy kicsit lelki gondozhatjuk ám, például mivel, egy nagyon egyszerű dolgot mondok, ez nagyon egyszerű, mindenki meg tudja tenni, annál kevésbé vagyunk rá néha képesek, például végighallgatni a másikat. Testvérek, Tehát, hogy elé a nehéz. De hát tényleg így van. Tehát, hogy tudod, mekkorát segítesz azon a másikon, amikor anélkül, hogy beleszólnál a mondókájába, egyszerűen szemkontaktussal, bizalommal végighallgatod, az már, tehát lelkileg segíteni valaki nem csak tanácsadással lehet. Nem csak azzal lehet, hogy megmondom neki a tutit, hogy drága gyerekem, ezt így kell csinálni, meg úgy. Nagyon sokszor az a kísértésünk, hogy beleszólunk, és meg akarjuk oldani a másik problémáját. Amikor a másiknak csak arra van szüksége, hogy beszélhessen végre valakinek, és amikor beszél, lehet, hogy kimondja a megoldás a saját problémájára. Csak mi a negyedik mondatnál bele szoktunk vágni egy magunk ilyen konzerv megoldásával, amikor lehet az ötödik mondattal már kimondta volna a megoldást a saját nehézségeire. Látjuk? Tehát például nyugodtan lehet egymás között is ilyet csinálni, meghallgatni egymást. Meghallgatom a te lelki tapasztalatodat. Nem biztos, hogy tudok mondani rá valami okosat. Nem is kell. Már amikor valaki húsvér embernek kimondom, ami bennem van, és ha bizalmam van felé, az már bennem egy előrelépést eredményez. Tehát Teréznél az, hogy beszélni tapasztalt emberekkel, ez természetesen nem kötelező, mint olyan, hát semmi se kötelező, de egy jó lehetőség, hogyha nem akarunk izolálódni, nem akarunk túlságosan magunkra maradni a lelki életbe, jó az, hogyha néha-néha, ebből se kell sportot űzni, meg ebből se kell nagy túlzásba esni, de azért néha-néha valakivel átbeszélni a dolgaimat nagyon-nagyon hasznos lehet. Utolsó előtti pont, ez is érdekes, azt mondja, valaki azt gondolhatná, ha ilyen nagy rossz visszafordulni, mármint Egyiptomba, és föladni ezt az utat, akkor jobb lesz soha el nem kezdeni, és kívül maradni a várkastélyon. Hát igen, ez kockázat. Tehát elkezdeni testvérek a lelki élet komoly, komoly útját, mert az, hogy nekiállok templomba járni, megböjtölni, az még nem komoly út. Az a komoly út, amikor ez az elhatározás megvan, hogy én az Istennel való kapcsolatot akarom élni. Ez a komoly út. És ez jár rengeteg olyan krízissel, amit lehet megspóroltam volna, ha kívül maradok a várkastélyon, az igaz. De ezek olyan krízisek, amelyek valóban előre visznek. Amelyek valóban boldoggá tesznek. Így van. Tehát látjuk, az ember nagyon sokszor több gyengeséget fedez föl magába a Istennel való kapcsolat elkezdése után, mint előtt. Na és akkor szoktunk csodálkozni. Atya, rosszabb vagyok most, mint 3 éve. El se kellett volna kezdenem ezt az egészet. Igen, azok a rossz dolgok eddig is ott voltak, csak mi nem volt az életbe fény, ami által lássam azokat az én kis mocskaimat. Ott voltak, hatottak is rám, csak nem láttam őket, el voltam velük. Most, hogy bejött az életembe a fény, ezzel nem új nyomorúságok lettek bennem, a meglévők lettek nyilvánvalók. Hogy a meglévő nyomoraim, a meglévő megtörtségeim eddig is ott voltak, csak sikerült őket elaltatni, de azért egészen sose tudtuk őket ám elaltatni, azért mindig kihatottak. És most, hogy elkezdtem az Istennel való kapcsolat útját, bejött az életembe egy csomó új perspektíva, új fény, és akkor most már a napnál világosabban látom a nyomoromat, amit eddig úgy elkendőzgettem, mert mindenféle módokon elmentem mellettük. És most látom őket, és azt hiszem, hogy rosszabb vagyok, mint valaha. Nem vagyok rosszabb, mint valaha, csak a felszínre kerültek az eddig elrejtett dolgaim, tehát ez megéri. Tehát ez jó dolog, mert most van lehetőség a gyógyulásra. Azt mondja, mint mondtam az elején, aki veszélyben megy, abban vész el, és hogy a várkastély kapuja az imádság. Hiszen, és még ez érdekes, ostobaság azt gondolni, hogy az égbe be kell lépnünk, amit a mennyországba, de nem kell belépnünk magunkba, megismerni magunkat, és belegondolni nyomorúságunkba. Jaj, de szeretem ezt a nőt megint csak. Istenem, hallottuk, mit mondod? Azt mondja, ostobaság azt gondolni, hogy a kereszténység annyiból áll, hogy megyek a mennyországba. Mert azt mondja, ez szép dolog úgy önmagában, de ez a nagy ostobaság csupán azért kereszténynek lenni, hogy üdvözüljek. Hogy a mennybe jussak. Azt mondja, ez ostobaság. Hát ha oda be akarok jutni, miért nem lépek be a lelkem mennyországába, amihez nem kell megvárnom a halálom pillanatát, meg jó lenne nem megvárni hozzá, miért nem lépek be ide belőle és fedezem fel ezt a felfedezetlen kontinenst, ami itt van bennem? Miért nem lépek be belülre, miért nem fedezem fel önmagam és az Istennel való kapcsolatom? Igen, ez egy följelentése annak, megint csak annak a kiüresedett vallásosságnak, amelyik ugye arról szól, és hány keresztény él így, azért vagyok hívő, hogy a mennybe jussak. Csak ezért. Azért jövök misére, azért csinálom ezeket a dolgokat, mert üdvözülni akarok. De testvérek, erről énekek, liturgikus szövegek szólnak át, tehát ez nem csak az egyéni emberkének a hibája, ez egy nagy ámblokk ilyen atmoszféra sokszor. Hogy a kereszténység azt jelenti, hogy én megyek a mennyországba, és én azért most fizetem be az utazásomhoz kapcsolódó kis költségeket, tehát hogy a böjtjeimet, az imáimat már most berakom, azért, hogyha meghalok, akkor mehessek a mennyországba. Testvérek, ez valahogy egy óriási önzőség. Miért? Mert ez annyiról szól csupán, ha jobban belegondolunk, hogy legyen már jó nekem most is, meg ha meg kell halni, akkor oda át is. Legyen már jó, akkor is. És akkor mi kell ahhoz, hogy akkor is jó legyen, mert azért hiszek abba, hogy van ott azért pokol is, meg mert azért gyerekkoromban mondták, hogy ilyen is van. Hát jó, hát ahhoz, hogy nekem akkor is jó legyen, akkor most vallási praktikákkal körbeveszem magam, és vallási praktikákkal élem le az életemet azért, hogy biztosítsam magamnak a mennyországot. Milyen sok kereszténynek ennyit jelent az egész, és ezzel nem azt mondom, hogy ők most bűnt követnek el, nem azt mondom, hogy ők rossz emberek, csak azt, hogy a lényeget nem értik. A lényeget nem értik. Tehát ez a fajta vallásosság, ez a Jézus nélküli üdvözülni akarás. Beküzdöm magam a mennybe, hogy nekem jó legyen, nekem jó legyen. És ugye sajnos ezek a kiüresedett vallási praktikák mennyire rájátszanak erre, és itt most tényleg senki ne vegye magára, hogyha ilyen lett volna, de hát itt ezeket ki kell mondani. Hogy például Jézus szíve nagy kilenced, ami egy csodálatos dolog, így van, semmi baj nincs azzal, hogy valaki 9 első pénteken gyónik és áldozik, az csodálatosan rendben van. De hogyha ennek kapcsán én azt hiszem, amelyet egyes tűzre való imakönyvek és lelkikönyvek írnak, hogy ezzel biztosítom magamnak a mennyországot, testvérek, alulról szagolom az ibolyát. Végem van. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy vallási praktikák által én bebiztosítom magamat a mennyországba, és onnantól kezdve csináltok akármit, akkor testvérek, ott probléma van. De mondom, ez nem egyéni emberek problémája. Imakönyvek jelennek meg így. Én láttam saját szememmel, hogy a Jézus szíve nagy kilenced leírása elé az imakönyvbe a következő reklámkérdés volt föltéve. Imakönyv, magyar nyelven. Az volt kiírva, akarod magadnak biztosítani mennyországot? Tehát ehhez elképzeltem, van egy ilyen szép hölgy, így táblán tartja ezt, és akkor mosolyom el ilyen reklám arccal. Akarod magadnak biztosítani? Hát akkor minden első pénteken gyónnyal áldozzál, és akkor biztosítod magadnak a mennyországot. Uramisten, ez miről szól? Az, hogy Jézuska, ehhez nem kell. Tehát Istennel való kapcsolat ebbe a vallásosságba minek? Hát ha elvégzem a praktikákat, bejutok a mennybe. Fölveszem az érmeket, skapulárékat, mindenféle dolgokat fölveszek, és azt hiszem, hogy ez megment engem. Teréza harmadik lakásban nagyon fogja mondani, hogy nem bizakodhatunk semmiben Krisztuson kívül. Semmilyen tárgy, semmilyen imádság önmagában nem ment meg minket, legfeljebb közelebb segít Istenhez. Az igen. A Jézus szíve tisztelet, az első péntek, a skapuláré, ezek mind erősíthetik az Istennel való kapcsolatomat, de hogyha megint babonás, mert ez testvérek, babona, a köbön, hogy én azt hiszem, hogy vallási praktikákkal bejutok a mennyországba, Harry Potter hozzánk képest, sarki fűszeres, senki sem, fogalma sincs arról, hogy mi a varázslás, mi keresztények tudjuk. Elmondjuk a varázsigét, és azt hiszük, hogy ennek valami hatása van. Nincsen. Ez egy személyes kapcsolat az Istennel. Megint ki kell mondani. És hogyha skapulárét, nagy kilencedet, stb. A személyes kapcsolatnak az égisze alatt csinálok, akkor rendben van. De ha azért csinálom, mert babonás módon biztosítani akarom magamnak a mennyországot, akkor testvérek, vége van. Miért? Mert Jézust ezzel tulajdonképpen hát eléggé mondjuk így elárulom, mert ebbe a vallásosságba nem kell bele Jézus, a vele való kapcsolat. Maximum hogy jelnik meg Jézus ebben a fajta vallásosságban? Úgy, mint egy biztosítási ügynök, aki Olyan kedves és aranyos volt, hogy nekem az utamat a mennyországba, hát ha nem is kifizette, de azért az előleget azért úgy kicsit ráfizette, meg kicsit az önrészbe nekem besegített, de aztán utána, hát nekem kell magamat beharcolni. Ez Istennel nem személyes kapcsolat. Jézus csak itt az aranyos fiúcska, aki nekem elintézte a mennyországot. De rendes vagy, jaj, és akkor hálát adok neked egész életem, hogy elintézted nekem. De ez nem személyes kapcsolat. Biztosítási ügynökkel általában nem szokott nagy személyes kapcsolat lenni, kivéve ha férje felesége az illetőnek, de egyébként nem erről szokott szólni a történet. Jézus nem a biztosítási ügynök, az utazási iroda vezetője a mennyországba. Nem. Ő az a valaki, aki a mennyország. És Szent Pál mondja a első korintusi levélbe, Krisztus Jézus számunkra üdvösségünké, megváltásunká, megszentelődésünké vált. Tehát ezek a fogalmak, hogy üdvösség, mennyország, megváltás, ezek nem dolgok, ez ő. Ez valaki. Krisztus számunkra az üdvösség, a mennyország, a megváltás, a megszentelődés. De hogyha dologiasítjuk ezeket a dolgokat, igen, akkor nyilván el tudunk csúszni. Nem a mennyországba akarunk jutni, hanem Jézussal akarunk lenni. Itt is, meg utána is. Meg halál után, így van. Tehát, mint keresztény, én nem a mennyországba akarok jutni, mint olyan. Oda akarok jutni, ahol Jézus van. Ha mennyországnak hívják azt a helyet, ahol van, akkor oda. Kész. Vele akarok lenni most, és halálom után. Ez a valódi keresztény szeretet. És akkor az utolsó pontban Teréz újra keretbe teszi ezt a fejezetet, és azt mondja, ha soha nem tekintünk ő rá, azaz Jézusra, és meg nem fontoljuk, mivel tartozunk neki, s a halált, amelyet elszenvedett értünk, nem tudom, hogyan lennénk képesek megismerni, vagy bármit is tenni az ő szolgálatában. Tehát megint csak a kulcs, megint csak a motiváció előre az úton, az állandó rátekintés az ő szeretetére, állandó megfontolása és tudatosítása az ő irántam való szeretetének, melyet ő a kereszten mutatott ki a leghihetőbb és leglátványosabb módon. Tehát, hogy megint a fejezet végére itt van, hogy el ne felejtsük a motivációt. Miért megyek előre? Mi az, ami a bukásaim ellenére is állandóan fölállít és segít, hogy előre menjek? Hogy állandóan belegondolok abba, hogy mit jelentek én neki. Állandóan fölidézem magamban, hogy szeret engem és bennem él, és ezzel az állandó megfontolással haladok előre. Hát akkor itt a második lakásnak a vége, és nem is húzom az időt, hát akkor menjünk át a harmadik lakásba. Testvérek, történelmi pillanat következik, de doppergést kérek, föl is írom, hogy harmadik lakás. Mert ez akkora dolog, hogy júj.
Nem sokára 7.
Már mindjárt 7, már csak 4 van addig. Úgyhogy 2 év múlva oda is fogunk jutni körül, de azért hát a hamarabb. Na, lényeg, hát igen, tehát na testvérek, szóval az a helyzet így műfajilag, hogy hát eddig volt a, hát nem a mesehabbal, azért az nem, mert nagyon komoly volt, de ez eddig volt a könnyebb rész. Tehát eddig volt az, hogy jó, hát mindenki, hát hogy vagy magára ismert, vagy nem, de azért ezek jó, motiváló, biztató témák. Most jön a keresztvízlevétel mindenkiről. Most jön az a fejezet, amikor ez a legérzékenyebb pontjainkon fog bennünket érinteni. Tehát most kell még felállni és kimenni, aki nem bírja, tehát nyugodtan, tehát most, aki úgy érzi, de aki ebbe a kalandba bele akar vágni, az maradjon velünk, mert hogy ebben a fejezetben Teréz egy nagyon-nagyon-nagyon központi problémát érint meg, olyat, amely igazából semmelyikünket sem kerülte, vagy kerüli el, és amelybe kisebb-nagyobb mértékben mindnyájan beleestünk, vagy beleeshetünk, és itt ez a legérzékenyebb pontjainkon szúr minket telibe, de testvérek, tudjátok, hogy ez egyáltalán nem baj, mert ez megint csak a gyógyulás. Tehát Teréz most fogja a szikét, és csinál minket a legérzékenyebb pontjainkba, de csak azért, hogy gyógyítson. Tehát a Szentlélek, amikor krízisbe ejt bennünket, amikor megmutatja a hiányosságainkat, nem rosszat akar, pont, hogy ki akar abból bennünket gyógyítani. Tehát most kell bekötni a biztonságérveket mindenkinek, mert most komoly dolgok lesznek. Szóval, el se tudom mondani mennyire, de hogyha mindenki ilyen szépen kitart, mint eddig, akkor nem lesz semmi baj. Megnézem a végére, hányan fogtok maradni, de biztos mindenki fog maradni. Na most, akkor, mielőtt belevágnánk, azért a harmadik lakásba kell egy bevezetés. Tehát mielőtt a konkrét szöveget venném, mielőtt konkrét terézi szavakról beszélnék, már is szeretném összefoglalni ennek az egész lakásnak a témáját, mert hogyha már tudjátok, hogy miről szól, úgy tudunk belevágni az olvasásba. Mert hogy, azt is ki kell mondani, hogy ha valaki pusztán így natúrba maga elé veszi a belső várkastély harmadik lakását, első blikre nem is biztos, hogy felfedezi azt, amit én most ide fogok írni a táblára, mert ez egy nehéz fejezet. Tehát Teréz ezt a fő témát, amit itt venni fogunk, nem mondja mindig ennyire tisztán ki, hanem kicsit kerülgeti, mint a forró kását. Majd meg fogjuk látni, hogy miért. Teréz diplomatikus, nem száll szembe így ezzel a témával, vannak mondatok, hogy így kimondja, de vannak mondatok, amikor látszólag eltérés másról beszél. Tehát, hogyha valaki ezt a kezébe veszi bevezetés nélkül, még akár azt is fölteheti azt a kérdést, hogy ez most miről is szól, nem is, nem értem. Nehéz ez a harmadik lakás, hát nyilván ezért vagyunk szegény igehirdetők, hogy hámozzuk ki, hogy a sorok között Teréz valójában mit akar mondani, és ez nyilván nem csak az én véleményem, hanem a legnagyobb tanáraink és szakértőink meglátása. Tehát a harmadik lakásnak hogy foglalnám össze az üzenetét, hogy foglalnám össze a témáját? Na most itt mindjárt föl is írom, tehát hogy a harmadik lakásban két dolog áll egymással szemben. Már is úgy kezdem, hogy egyik oldalon ott áll a vallás, és majd mindjárt megmondom, hogy miért használom a vallást kicsit pejoratív, ironikus, inkább testvérek ironikus módon használom. Nem azt akarom mondani, hogy a vallás rossz, de ezzel a szóval szeretném leírni azt a hozzáállást, amit majd mindjárt látni fogunk. Tehát a vallás, amely mondjuk így, hogy ellentétben áll, tehát oda ez egy ilyen nyíl, vagy oda írtam, hogy VS, hogy versus, mivel áll ellentétben? A kapcsolattal Istennel. Na most ez a kettősség van a harmadik lakásban, hogy vallás versus ellenében a kapcsolatnak. A vallás helyébe sok mindent írhattam volna. Törvény, dolgok. Ez úgy is lehetne fölírni, hogy dolgok és személyek. Hogy miről szól a kereszténység? Dolgokról, amelyet a vallás szóval foglalok össze. Tehát itt a vallás szót egy kicsit persze kiforgatom a eredeti jelentéséből. Itt én a vallás szót kicsit mondom, ironikusan értem. Tehát most nem mondja az senki, hogy én most Renátó atya szidja a vallást. Dehogy szidom én a vallást. Tehát én inkább a vallásoskodásról beszélek. Arról beszélek, amikor valaki nem Isten kapcsolatban él, hanem megtartja a vallást. És azt tudjuk, hogy két különböző dolog, hogy én meg tudom tartani a vallásom előírásait Istennel való kapcsolat totális hiányával együtt. Érted? Tehát, hogy a vallást ebből a szempontból értem, kicsit ilyen pejoratív, ironikus módon. Egyébként a vallás szó eredeti jelentése, az eredeti etimológia jelentése, az a latinban a religió, az megint a kapcsolathoz köthető, mert a legare azt jelenti, hogy kötni, re-legare azt jelenti, hogy duplán megkötni. Tehát, hogy az Isten kapcsolat az ilyen dupla kötődés. Ez a vallás szó eredete. És így helyes az értelem. De én most itt egy ilyen ironikus értelemben használom. Vallásoskodás. Arra azt az embert értem itt, aki az Istennel való kapcsolat nélkül csupán megtartja a vallása törvényeit. És a kapcsolati kereszténységről beszélünk ott, amikor valaki megtartja, természetesen, hogy megtartja a vallás előírásait, de nem azt tartja a lényegnek, hanem hogy Istennel, a másik emberrel és önmagával helyes kapcsolatokat éljem. És ez áll itt ebből a szempontból egymással szemben. A harmadik lakásban Teréz ezt a témát veszi elő. És ezt fejtegeti. Tehát a vallást itt úgy értem, hogy a törvény és a szabály teljesítés abszolutizálása. Tehát amikor a vallási törvény és szabálynak a beteljesítését, ami egyébként önmagában természetesen helyes, nem azzal van a baj, hanem azzal van baj, hogy valaki mindenek fölé rakja, abszolút Istent csinál a törvényekből és a szabályokból, rettegve fél, hogy mi lesz akkor, ha valamit a törvényekből és a szabályokból véletlenül nem tart be, de hogyha mégis sikerül neki betartani, Istennel való kapcsolat nélkül, akkor mi lesz abból? Képmutatás és farizeizmus. Na ez a témánk. Képmutatás, farizeizmus. Ezt fogjuk nézni. Képmutatás és farizeizmus. Így van. Mert, hogyha én megélek minden vallási törvényt Isten kapcsolat nélkül, akkor abból mi jön? A képmutatásból, a képmutatás is honnan származik? A földi élet legnagyobb rákfenéjéből, a legnagyobb bűn, ami létezik, az pedig nem más, mint a gőg bűne. Na ezt már is bekeretezzük, a gőg. Mert miből fakad a gőgöm? Abból, hogy én megtartom a vallási szabályokat, bezzeg az a másik, az nem, úgy, mint én, és eltölt emiatt a gőg, és lesz belőle a képmutatás. Testvérek, a legnagyobb bűn a gőg, és ezt gyónjuk meg a legkevesebben. Tehát minden más bűn, mi a bűn? Hogy nem tudtam megtartani a törvényt úgy, hogy elő volt írva. Ezt tartjuk bűnnek. De a gőg, amely rejtőzhet a legszakrálisabb, legszentebb ruházatok és külsődlegességek mögé, a templom legszentebb sarkában rejtőzhet bele a sátáni gőg, amelyből képmutatás és farizeizmus akad. Tehát ez itt a legnagyobb probléma, hogy a törvény és szabályteljesítés abszolutizálása képmutatáshoz vezet. Ahogy ugye a mai homiliában is elhangzott, nem a törvényekkel van a baj. Nem azzal van baj, hogy vannak vallási előírások. Nem azzal van baj, hogy vannak ilyen dolgok az életben. Mivel van baj? A motivációval. Hogy miért csinálom az Istennel való kapcsolat miatt, hogy az erősödjön, és a másik emberrel való kapcsolat miatt, hogy az erősödjön, és ezért van. A szombat van az emberért, ugye? A vallás van a kapcsolatért. Nem mi vagyunk a vallásért és a törvényekért. Azok tartsanak meg engem, ne én őket. De hogyha a kapcsolati szemüveg nélkül csupán törvénybetartásra szorítkozom, akkor abból jöhet ez a bizonyos képmutatás. Ha a motivációra, hogy a miért csinálom kérdésre, sokféle választ adok, de nem azt, hogy a kapcsolatért, akkor ott probléma van. Tehát nem például a templomba járással van baj, hanem azzal, hogy miért járok a templomba. Nem a gyónással van baj, hanem hogy miért gyónok. Mi a motivációm, hogy gyónok. És hogyha csupán itt egy törvény megtartás van, és nincs Isten kapcsolat, amelyből nincs emberi szeretet kapcsolat sem, akkor egy rendszeresen gyónó és áldozó embert eltölthet a gőg, hogy ő csinálja. Ő gyónik, ő áldozik, nem úgy, mint az a sok nyomorult, szerencsétlen bűnös ott a világban. Én gyónok, áldozok, és akkor bejön a sátáni gőg. Melyből jön a képmutatás? Látjuk, hogy a vallásoskodás, a kapcsolat nélkül élt vallásosság gőghöz vezet. Mert azt mondjuk, hogy én vagyok a templomba járó, és elítélem azt, aki nem jár. Beugrik az evangélium? Ott áll a farizeus a templom elejébe? És mit mond? Megtartom! Megtartom a törvényt, Uram! Én böjtölök! Tizedet adok a szegényeknek! És tényleg megtette? Hát tényleg! Tehát ez tényleg nem hazudott a farizeus. Ő tényleg böjtölt, tényleg tizedet adott, stb. De hol lógott ki a lóláb, hogy a sátáni gőgben van, amikor azt mondta, hogy nem úgy, mint az ott az a vámos, aki ott áll az oszlop mögött, hát az hazáruló, 3x3-as besúgó, az egy óriási bűnös. A vámos tényleg az volt, ugye lepaktált a Római Birodalom katonai elnyomó erejével. De nagy, nem kis pályás bűnös volt. És Jézus mit mond? A vámos ment haza megigazulva. Nem a farizeus. A vámos, aki annyit mondott, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. Aki rájött, hogy ő egy szeretetre szoruló, nyomorult ember. A bűnei miatt erre rájött. A farizeus erre nem jött rá. A farizeus sokkal nagyobb bűnben volt, mint a vámos. A vámos lehet nagyon nagy bűnöket követett el szociális téren. Hát ki zsigerelte a honfitársait? Beszedte a zsidó honfitársaitól az adót a császárnak. Hát a saját honfitársa én, a saját zsebemre dolgozva elárulom a népemet. Hát az nem kis bűn. És Jézus mégis azt mondja, hogy ő ment haza megigazulva, nem azért, mert bűnös volt, hanem azért, mert tudta, hogy ő egy szeretetre szoruló nyomorult. A farizeus bűne nagyobb volt. A gőg. Nagyobb volt, mint a hazaárulás. Nagyobb volt, mint a saját sebére sikkasztás. Nagyobb volt a vallásos farizeus bűne. A gőg bűne. Amely sátánibb. Mint az, hogy valaki X típusú bűnt követ el. Persze az a bűn se volt jó és felmentendő, de hogy is, amit a vámos követett el, szörnyű dolgokat csinál. De ő elismerte, hogy nyomorult. Elismerte, hogy megváltásra, szeretetre szoruló nyomorék, akinek semmi esélye sincs, hogyha az Isten nem tekint rá irgalommal és szeretettel. A farizeusnak nem volt szüksége Isten irgalmára. Nem volt szükség Isten szeretetére. Hát miért én jó vagyok előtte? Hát én beteljesítem a törvényt, Istennek egy szava nem lehet. Hát mindent, amit leírt, én megcsináltam, nem? Ja, az, hogy gyűlölöm a másikat, hát persze a mózesi törvényben az is ott van, hogy szeresd fele barátodat, de azt úgy nem láttuk. Azt a postán kifújta a szél, azt nem láttuk, azt a parancsot, de hát az is ott volt mellette. De nem baj, az csak az 560 parancs közül csak az egyik volt. 559-et betartok, nem? Az is már valami, mi? Jézus erre azt mondja, hogy szeressétek egymást. Egyetlen parancsot adok. Egyetlent. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Tehát nem a törvényekkel van a baj, hanem a motivációval. És akkor mi kísért itt? Mi a harmadik lakás kísértése? A gőgön és a képmutatáson túl, amikor valaki csupán vallás megtartó, akkor oda bejön a felszínesség és a középszerűség kísértése. Felszín és középszerűség. Ami rosszabb, és majd meglátjuk, százezerszer rosszabb, mint hogyha valaki tényleg nem ment be volna a belső várkastélyba. A Jelenések könyvén mondja az Úr, légy hideg vagy légy meleg, csak langyos ne legyél. Mert az mindennél rosszabb. Inkább legyél egy becsületes nem hívő. Inkább, mint sem egy középszerű keresztény. És ezt már mindjárt fogjuk nézni, hogy miért tesznek nagyobb károkat a képmutató keresztények ebben a világban, mint sem a nagy-nagy bűnös emberek, akiket mi nagy bűnösöknek hívunk. Nagyon sokszor a vallásosságba beleragadt emberek nagyobb bűnöket követnek el, de nem is tudnak róla, mert ők a szakrális dolgok mögé szépen elrejtik, nagyobb bűnöket követnek el, mint azok, akik nem hívők, de legalább tudják, hogy hát ők igen, ennyi jutott nekik, de legalább tudják, hogy ők nyomorultak. Sokkal jobb helyzetbe lehetnek. Jézus az evangéliumban egyetlen egy embercsoporttal kemény. Jézus tudott kemény lenni. Jézus olyanokat mondott, hogy az már ki kéne cenzúrázni a nemzeti... mi az? Mecenatúra? Mindegy. Tehát aki a tévében néz, hogy mi hangozhat el meg, mi nem. Na Jézus az nagyon kicenzúrázta volna, amikor azt mondja, hogy viperák fajzatai. Melyik az az embercsoport, egyetlen embercsoport van, akihez Jézus nagyon kemény? A farizeusok és képmutatók. Nem Zakeussal kemény. Zakeus, nem csak a kis stílű vámos, tehát nem csak itt a sarki bűnöző, hanem a maffia főnököknek a főnöke. A vezér, a Zakeus. Azt mondja, hogy a vámosok feje. Ezt mondja az evangelista róla. Tehát nem csak a kis stílű bűnöző, hanem a nagy hal. A nagy bűnöző az Zakeus. Azért, ha belegondolunk, hogy a vámosok feje. Azt a sok vámost, aki kizsigerelte az embertársaikat, ő összetartotta, ő összefogta őket. Ő a maffia vezér. Hát az Zakeus az egy nagy hal. Az egy nagy pályás valaki. Az egy nagy pályás bűnöző. És Jézus nem vele kemény. Jézus nem neki mondja azt, hogy büdös, mocskos utolsó viper a fajzata téri meg, aztán majd utána beszélhetünk. Zakeus, gyere le a fáról, mert mai nap nálad kell megszállnom. És a vallásosok tömkelege fölkiáltott, hogy uram, nem tudod, hogy az bűnös ember, akihez mész, ez biztos nem a messiás, ez ott hülye, hát fogalma sincs, hogy ez úristen, hát bemegy a izéhez, bemegy a bűnös maffiához. Atyám, uram, hát ez biztos nem a messiás. Jézus nem Zakeussal kemény, miért? Mert Zakeus tudja, hogy ő nyomorult, és amikor végre megérez egy olyan szeretetet, amit a vallásoskodóktól sose kapott meg, lehet azért vált maffia vezérré, és Jézus szeretettel rátekint, Zakeus megtér. Zakeus elhagyja a régi életét. Jézus nem a házasságtörő asszonnyal kemény. A házasságtörő asszonyt fölemeli. Nem, nincs arra szüksége neki erkölcsi prédikációkra, hogy te büdös, mocskos, utolsó céda, te mit csináltál? Megszegted a házasság jogot, szentségi házasság. Nem. Fölemeli, és azt mondja, hogy nem ítéllek el. Hol vannak, akik téged elítéltek? Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél. Jézus nem beszél vele keményen, mert neki arra van szüksége, hogy fölemeljék. Egy embercsoport van, akivel Jézus nagyon kemény, és ezek a farizeusok. És milyen jó, megint csak az evangélista cenzúra és prüdéria nélkül följegyezte, hogy Jézus miket mondott nekik. Olvassuk már az evangéliumba. Vakvezetők, viperák fajzatai, fehérre meszelt sírok vagytok. Csontok vannak bennetek, amik ott rohadnak. De jó, hogy leírt ezt az evangélista. Jézus velük kemény. Miért? Tán mert nem szereti őket? Tán mert haragszik rájuk? Tán mert utálja őket? Nem! Pontosan azért kemény velük, mert végtelenül szereti őket. Pontosan ezért kemény velük. Mert Jézus a végtelen szeretet, és ő mindenkivel szeretetteljes, de mindenkihez úgy, ahogy annak a másiknak szüksége van rá. Mert a szeretet nem mindig gyöngétség. A szeretet nem mindig simogatás. Mert hogyha a farizeusokat ő elkezdi simogatni, kicsi aranyos drága farizeus, jó van, böjtöljé, adják tizedet, jó vallásos gyerek vagy, te jó van, menjél tovább. És akkor a farizeus erre mit mondta? Hát persze, hogy én az vagyok. Hát hogy ne lennék az? Hát én vagyok a jó vallásos. Az a fámos dögöljön meg, de én vagyok a jó vallásos. És ha Jézus elkezdi őket simogatni, hogy hát majd csak kijön ő a felszínből, türelmes vagyok hozzá, hát azért majd kiszeretem belőle gyöngétséggel majd, és akkor majd megváltozik. Hát nem! Azt mondja, hogy viper a fajzat vagy. Utolsó, térj meg! És gondold át az életedet. De Jézus ezt neki szeretetből mondja, miért? Hogy kitörje őket a felszínes vallásosságnak ebből a beton páncéljából. Mert ez a ránk telepedő dolog, ez olyan, mint egy beton teknő, egy beton páncél, amin nem is tudunk néha kilátni. Jézus azért kemény, hogy állandóan feltörje ezt a külső burkot. Ha gyöngér lenne velük, nem törné fel. És ez is nem is segítene rajtuk. Tehát Jézus azért beszél velük keményen, mert végtelenül szereti őket. Pont ezért. És amikor egy farizeusból kihozza ezzel a keménységgel a megtérést, akkor az a farizeus majd a negyedik lakásban hálát fog adni, hogy miből jöttem ki. De jó uram, hogy kemény voltál velem, hogy beletettél egy kis sötét éjszakába, hogy kiégetted belőlem a nyomort, kiégetted belőlem a középszerűséget és a gőgöt, mert én eddig ezt nem láttam ám. Farizeusnak az a baja, hogy ezt nem látja. Farizeus azt hiszi, hogy ő jó, ő nem látja a gőgét. Ő nem látja a bűnét. A vámos látta a bűnét. A Zakeus látta a bűnét. A házasságtörő nő látta a bűnét. De a képmutató nem látja. Ez a baj, hogy nem látja a bűnét. Mert az, hogy én betartom a szakrális, szentséges dolgokat, de közben persze elítélem a félvilágot, ezáltal ő nem látja a bűnét. És akkor van baj, ha valaki nem látja a bűnét. Nem ott van baj, amikor valaki bűnös és látja. Hanem ott van baj, hogy a szentséges külső mögül már nem is látom a bűnömet. És Jézus azért kemény, Azért veszi elő ezeket a kemény szavakat, azért van ott, hogy kiemelje őket ebből. Szóval, ez lesz a téma, jó lesz?
Jó.
Nagyon jó lesz, ugye? Hát ez mindjárt lejön a keresztvíz, tehát ez picit, de ó, így megyünk majd haza, hogy Uram Isten, hogy hol voltunk. Nem baj, nagyon jó lesz. Mert hogy? Néztünk egy kicsit vissza, retrospektíve. Elindultunk az első lakásba, nem? Tök jó. Megtértünk a második lakásba. Kitartunk. Hú, mi vagyunk a kemények. De aztán az életünk sajkája, hajócskája belesiklik a harmadik lakásnak az ilyen nyugalmas kis öblébe, ahol kiszállunk, és azt mondjuk, hogy gyerekek, hát nem is vagyok én olyan rossz. Hát azért én kibírtam ezt az egész második lakásos izét. Hát azért én templomba is járok ugyan, meg áldozok is, hát én egész jó vagyok. És amikor ez az egész jó tudat, ami nem a helyes önszeretet, hanem ez a elkezdek a magam vallásosságával eltelni, önelégült leszek, jön a gőg. Tehát a harmadik lakás ezért végtelenül fontos. A harmadik lakás az a hely az életben, ahová Avilai Teréz szavai szerint nagyon sokan befagyhatnak. A harmadik lakás az a hely, ahová a legtöbben beszorulhatunk. De úgy, hogy egész életünket eltölthetjük ebben. Avilai Teréz így mondja, hogy ez a lakás a legveszélyesebb. Igen, nem szabad kiadni, mert akkor pontosan erről lehet szó, hogy akkor beleragadunk egy olyanba, amiből nincs kiút az egész életünkben, ha csak ki nem akarunk belőle jönni. Nagyon veszélyes lakás. Teréz, na megint ez az. Miért kaptuk a Avilai Terézt? Hogy ebből az egész hozzáállásrendszerből bennünket kihúzzon. Ezért kaptuk a misztikusokat, hogy fölnyissák a szemünket. Ezért kaptuk őket, hogy végre legyen valaki, aki kimeri mondani ezeket a dolgokat. Mert a felszínes hitoktatás nem fog erről beszélni. A felszínes prédikációk nem fognak erről beszélni. Ők azt fogják mondani, hogy testvérek, mi vagyunk a jók, mert eljöttük a templomba. A többi meg dögöljön meg. A sok mocskos bűnös a világban. Ők a sátán karmaiba vannak. Bezzeg mi, akik itt vagyunk, míg megmenekültünk. De akik a templomba jönnek, közben mind utálják egymást, az persze nem probléma, és közben tele vannak gőggel és képmutatással, kimennek az utcára, nem evangelizálnak Ferenc pápa módjára, hanem ahol mennek, ilyen centrikus körök alakulnak ki, mert mindenki távolodik tőlük. Vajon miért? Hát mert olyan szent vagyok, nem? Ezt szoktam mondani a gőgös képmutató. Na akkor a szent vagyok, engem nem ért meg a világ. Azért távolodik mindenki, azért nem szeretnek, mert az én szentségemet nem értik. Pedig a gőgöm bűzétől szaladnak. A képmutatásomnak a sötétségétől rohannak el, és a világnak totál teljes igaza van ilyenkor. Tehát ezt föl meg kell látnunk. Elindultunk, kitartunk, de jön ez a harmadik lakás, ami nagyon veszélyes, de Teréz ki akar ebből bennünket húzni. Na, hát akkor van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Hát látjátok, hogy kemény lesz, ugye gyere, inni kell. Kemény lesz, de mindenki ügyes. Igen, Attila.
Teréz mikor jött? A reformáció előtt, utána, hogy
közben? Közben.
Ezek a hatások is esetleg így a gondolatait befolyásolhatnak? Annyi olyan voltak az emberek, hogy
nem. Tehát a reformáció nem jutott el Spanyolországba abba az időbe, tehát az hermetikusan a spanyol királyság le volt zárva a reformáció elől. Teréz honnan tudta ezt? Pontosan azért, mert semmilyen megújulás nem volt a katolikus egyházba, és a katolikus egyház, mivel összebútorozott az állammal és a királysággal, hogyha te valaki akartál lenni, akkor kénytelen voltál vallásos is lenni, és ebből mi jött? Gőg és képmutatás mindenütt. Tehát Teréz ezt tapasztalta meg, hogy annyi hívő volt, annyi pap, annyi szerzetes, hogy ez a középszerű felszínesség belejöhetett a legelzártabb kolostoroknak az életébe.
Akár ő is egy ilyen reformációt igényelt a keresztény vallásban. Ez az a drasztikus, ami volt máshol.
Igen. Erre mondta nekünk Rómában kint egy tanárunk, hogy Isten válasza Luthernek nem a trentói zsinat volt, hanem a kármelita misztikusok. Mert Luther kérdése, ami egy nagyon emberi alapvető kérdés volt, hogy hogyan lehetek én jó az Isten előtt. Ez volt az ő fő kérdése. ezek behozzák, hogy nem kell jónak lenni előtte, mert szeretve vagy úgy, ahogy vagy. Tehát a kármelita misztikusok hozzák meg a választ a lutheri probléma körre, és nem feltétlenül a trentói zsinat, ami ott a nagy ellenreformáció zsinat, ami ugye megerősítette a katolikus identitást, legalábbis próbálta valameddig. Tehát, hogy ők válaszok a reformációra, akkor is, ha közvetlenül ők ezt nem tapasztalták meg, mert mondom, el voltak zárva egészen. Ettől híreket kaptak, Teréz hallott róla, hogy mik vannak Németországban. Tudott róla a hírekről, de ez nem érte őt úgy el, hanem inkább ezek az egyházon belül lévő dolgok miatt. Akadt ki nagyon sokszor. Keresztes Szent János ezért akart elmenni a kartauzi rendbe. Mert volt egy pont, hogy ő ki akart lépni a Kármelből. Amikor Szalamankában egyetemista volt, kármelita diák volt, kispap. Miért akart elmenni? Nem azért, jönnek megint a legendák, hogy mert el volt lazulva a Kármel, meg nem élték úgy a szabályt, nem minden egy frászt. Azért akart, mert a Szalamankai Egyetemen a tanárok és a diákok között nem volt más, mint gőg és képmutatás. Mindenki katedrákra törekedett, mindenki úgy törekedett fölfelé, hogy közben nyomta lefele a lábával a másikat, ugyanaz, mint ma egy bármilyen munkahelyen. Törekszik valaki fölfelé, és nyomja lefele a másikat. Ugye felfelé nyal, szokták mondani, lefelé pedig rúg. Ugyanez történt ott ki a Szalamanka Egyetemen, és Keresztes Szent Jánosnak ebből lett elege. Szóval, hogy én ebből kiszállok. Persze aztán találkozott Terézzel, aki meggyőzte, hogy nem kell kiszállnod ebből ahhoz, hogy te egy olyan életet élj, amelyben már nem erről van szó, hanem az Istennel való kapcsolatról. Szóval ők az egyházon belüli tapasztalataik miatt tudták ezt ennyire élesen megfogalmazni.
Szerintem
sokat lehetem.
Tehát
igen, de hát hogy tehát farizeizmus képutatás 2000 éve van és lesz is. Tehát hogy ez a probléma, azért az evangélium ez meg van őrizve, mert ez egy állandó problémakör, amelybe nemzetiségtől, földrajzi helyzettől, kultúrától függetlenül bármelyik keresztény csoport vagy egyén beleeshet. Ezért ugye Teréz valószínű ezt mondaná nekünk ma is, legfeljebb kicsit más szavakkal, de a problémakör az ugyanaz.
De...
Igen?
Csak annyit, hogy a képmutatás és a farizeizmus, az nem csak a vallás öröme van, az a világ életben is van, mindenhol van. Én arra gondolom, hogy nekem miket tanítottak, hát ez elképesztő. Abban egy szó nem volt igaz. És aki azt a legmagasabb fokon csinálta, az volt a professzor.
Ez mindenhol benne lehet, igen.
Igen.
Tehát bevonulhat persze mindenhova.
És ez a középszerű és a felszínes.
Igen.
Ezek a
csak az a különbség, hogy aki a középszerűséget a vallással próbálja kiegyensúlyozni, az rosszabb helyzetben van, mint aki egy sima munkahelyen vagy iskolában tudja, hogy ő középszerű, de nem próbálja legalább a vallást odahúzni, mint egy legitimizáló dolg.
És igen. Tényleg ezek a farizeusok átadnak a legtöbbet.
Igen.
Sokkal többet átadnak, mint egy harcos ateista.
Az biztos. Majd ez még lesz. Volt még egy kérdés, igen? Ja, akkor legközelebb van. Jó van. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk.